Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában először Gergye Krisztián mesél egy Bukta Imrével közös performance-ról, ami holnap lesz látható a Nemzeti Táncszínházban, aztán Bubnó Tamással beszélgetünk a Szent Efrém új sorozatáról a BMC-ben. Szekér Nóra egy különleges október 23-ai játékra invitál az Ötvös Tízbe, Dinny és Dániel pedig Bellini és a Belcanto titkaiba avat be minket. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, október 17-én a Nemzeti Táncszínházban lesz Bukta Imre, lesz Art Market, lesz Godó Galéria, és lesz Gergye Krisztián, aki itt is van a vonalban. Szia, Krisztián!
Szép napot kívánok!
Azért fogalmaztam ilyen bonyolultan, mert azt nem mertem mondani, hogy lesz egy táncelőadás, mert ez egészen más, vagy sokkal több, vagy sokkal kevesebb annál, de akkor kérlek, mondd el te, hogy mire számíthat a közönség.
Hát mondjuk azt, hogy sokkal több. lehet, hogy úgy jobb.
És akkor Stravinskyt ki is hagytam a felsorolásból.
Stravinsky az még ki is maradt, igen. Amióta tudom az agyamat ebben a szakmában, abban mindig a képzőművészet és a tánc találkozási lehetőségeiről gondolkodok.
Igen.
És az utóbbi években pedig kimondottan képzőművészeti performanszokat hozok létre. Tavaly volt Bukta Imrének egy életmű kiállítása a Godó Galériában.
Igen.
És elképesztő, csodálatos életmű kiállítás volt. És engem mérhetetlenül inspirálta Imrének az életműve, elképesztően csodálatos egyszerűséggel és humorral gondolkozik az emberről. És nekem, mint táncos, azonnal beugrott a Stravinsky Tavaszi áldozata, hogy hogyan lehetne ezt a mérhetetlenül kanonizált művet Bukta Imre festményei által inspirált karakterek színpadra vagy tánctérbe emelésével megcsinálni. És itt rögtön kis kiukadunk, hogy miért kevesebb vagy több, mint egy táncelőadás. Mert ez gyakorlatilag egy olyan performance, amiben szerettem volna a Stravinskyt, vagy szeretném a Stravinskyről és a Tavaszi áldozatról levenni ezt a mérhetetlen súlyokkal rendelkező áhítatot és megvalósíthatatlanságot, és szerettem, és mert azt érzem, hogy a hétköznapjainkból fogalmaz Bukta Imre is, ahogy ezeket.
Igen.
Csodálatos karaktereket, falusi enteriőröket megfesti, de ráadásul nem is csak az, hogy ezeket a karaktereket megfesti és vászonra helyezi, hanem hogy olyan mágikus és varázslatos pillanatokat emel a vászonra, amitől az ember elkezd hinni a hétköznapi életnek a csodájában, hogy most pont nem egy festményt említek, de mondjuk ahogy a vasaló kiégeti a vasalt hálóinget, hogy ilyen egyszerű képekben gondolkodik, amiben megfogja a dolognak a misztériumát, a misztikumát, a csodáját, a varázslatát, és ettől valami olyan dolog történik, amitől így a hétköznapi kis hülye dolgainknak is sorsszerű, vagy sorsfordító értelme tud lenni. És ezért is ez az alcíme, hogy hétköznapi mágia.
Uh-huh.
És mint ahogy a Tavaszi áldozat, az meg ugye egy ilyen nagy kanonizált táncmű, amiben ugye egy áldozathozatal történik meg. És én ezt nagyon izgalmas analógiának látom, hogy a Bukta hétköznapi világa, és azon belül az egyszerű idős embereknek a létezése, vagy tánca egy ilyen performance jellegű eseményben meg tud fogalmazódni. Talán érthető, amit próbálok így elmondani.
Abszolút érthető, azért a tavaszi áldozat, mint választás, nagyon érdekes, azt értem, hogy mondod, hogy ez egy ilyen kanonizált dolog, bár hát állítólag annak idején botrányos volt a bemutató, de hát a táncművészetben, vagy a balett műfajban nyilván egy Nijinsky koreográfia, a Stravinsky zene, szóval azért ennek, hogy mondjam, megvan a saját hozadéka, értem, amit mondasz. A történet az ugye hát tulajdonképpen egy ilyen tavaszi, azt hiszem egy szüzet áldoznak föl, ugye? Azért,
igen,
hogy megszülessen a föld. Valami ilyesmi történet.
Igen. Hát, hogy ez egy tipikus termékenységi rituálé, igen. Hogy ahhoz, hogy foroghasson tovább az élet, ahhoz be kell áldozni, vagy mintha fel kellene tudni áldozni egy fiatal szűz lányt, hogy az élet tovább haladhasson. Igen, ennek mindenféle történetével. Mi ezt a történetet nem ilyen módon, tehát, hogy ezt a narratívát mi nem hozzuk ebben a performanceban. Itt egyfajta belső áldozathozatalról van szó inkább. Uh-huh. Azt talán nagyon érdekes, mert hogyha mondjuk a Nijinsky-féle koreográfiát nézzük, akkor az sem volt egy elképesztő trúváj táncművészetileg. Tehát nem egy hagyományos balett előadás volt, hanem majdnem azt kell mondjam, hogy bizonyos szempontból minimalista volt. Itt talán az a pofátlanság a mi performanszunkban, hogy én négy fiatal táncos, vagy hát mihez képes fiatal, még annyira fiatal már nem vagyok, de mindegy, velem együtt, négy még táncra képes test, gyakorlatilag az öreg embereknek a limitált mozgás készségeit emeli a fókuszba. Tehát ez persze olyan, mintha parodizálnánk öreg embereket, de nem, hanem pontosan limitáljuk úgymond a mozgásunkat egyfajta olyan minimalizmus felé, ami által ez a letáncolhatatlan dinamika, ami a Stravinsky tavaszi áldozatában van, ez így egyértelműen ezeknek a fura, nevezük bukta karaktereknek a belső emocionális tartalmává válik a zene. És így nincs versenyhelyzet, nem az van, hogy le akarom táncolni a Stravinskyt, hanem valahogy a karakterekből jön elő egyfajta emócióként ez a fantasztikus zenei mű. És ez nyilvánvalóan, ha le akarnám táncolni Stravinskyt, akkor alapvetően többször próbálkoztam vele, és elég sokszor belebuktam. Tehát, hogy nem lehet, nem lehet versenyre kelni vele, úgymond. De abban a pillanatban, ha az ember arra gondol, hogy ez a zene belőle szól, az ő összes emocionális rezdülését, szívdobogását, infarktusát, vagy milyen kézenfekvő félelmét, vagy rettegését, riadalmát, vagy boldogságát jelenti ez a zene az ereimben, akkor egy ilyen nagyon érdekes, hát nem, pantomímnak nem nevezném, de egy ilyen nagyon érdekes, sűrű jelenlétet eredményez a táncosokban. Tehát igazából egyszerű falusi embereket próbálunk meg megidézni, négyen táncosok, Gesztei Nagy Csilla, Mikó Dávid, én, és most Barabás Anita helyett valószínűleg Kovács Domokos, de Anita sajnos nem tudott hazajönni külföldről, uh-huh. vagy nem fog tudni hazajönni külföldről. Úgyhogy lesz egy kis beugrás is, de ez ilyenkor megfelelő izgalommal tölti még pluszba fel a produkció.
És akkor ezt a Nemzeti Táncszínház előterében adjátok elő, ami így egy picit hülyén hangzik, de azért ez egy nagyon speciális tér, ahogy a Nemzeti Táncszínház is, aki esetleg nem járt még arra, hát ezt Zoboki Gábor tervezte, ugyanaz az építész, aki a műpát, és az előtérben tulajdonképpen ott van egy ilyen színház tér is, vagy egy előadói tér, és hát nagyon klasszak ott, ahogy meg vannak valósulva különböző lépcsők, meg magasságok, mélységek, szóval mindenképpen érdemes megnézni, és akkor ott lesznek a Bukta Imre képei kiállítva?
Lesz egy pop-up kiállítás, ami még nem tudom pontosan, hogy hány eredeti Bukta mű fog kikerülni állványra, az maradjon meglepetés, valószínűleg lesznek új képek, amit csak, és most kimondottan ezen az eseményen lehet majd látni, először, mint egy ilyen típusú meglepetésre készülünk, illetve a kivetítőn, mert ott rendkívül sok képernyő van reklámfelületként használva. Most kivételesen nem a további produkciókat reklámozzuk, hanem a Bukta Imre festményeiből kiválasztott.
Világos, tehát ezeken a, hát csúnya szóval plazma tévéken, de nagyon jól igen, elhelyezett álló formátumú tévéken.
Igen, és ezek. Gyakorlatilag ott azonnal kapunk egy olyan vizuális élményt az Imre világából, mert ugye anélkül valahogy nehezebben lenne, nem is az, hogy nehezen lenne érthető, de fontos, hogy legyen egy vizuális kapcsolódási mód, mert hát nyilván ezek az események pont erről szólnak, ez lesz az első stációja az Átjárók című performance sorozatnak, ahol mindig más és más képzőművészhez kapcsolódó performanszokkal készülünk. Azért hangsúlyozom ezt a performance helyzetet, mert pont amiről eddig is beszéltem, hogy ez egy egyedi, megismételhető, de mégis egyedi esemény, uh-huh. ami nem színpadon, nem elválasztva nézőktől történik meg, ezért is van ráadásul az aulában, az előtérben, hogy minél közelebb kerülhessünk az adott képzőművészeti világhoz, meg a táncosokhoz is, hogy egyre sokkal inkább felismerhető legyen, hogy ez nem egy eltartott műfaj, hanem hát közvetlenül érzékelsük ezeknek az embereknek a jelenlétét, közvetlenül, mint ahogy egy kiállításon közel mehessünk, vagy közel juthassunk a festményekhez, azoknak a részletei ki lesznek vetítve nagyban, ugye ezekben a képernyőkön, így egyfajta irányított figyelem is tud lenni, hogy milyen csodálatos részleteket fest Imre. Szóval, hogy ez pont emiatt van szükség erre az előtérben való, inkább azt mondanám, hogy egy ilyen közösségi tér és közösségi szituáció megalkotásáról van szó, hogy párbeszédbe elegyedhessünk a művészettel, egymással, nézőkkel, és emiatt két részes is a produkció, mert a performanszunkat egy nevezzük pódium beszélgetésnek, de egy pódium beszélgetés követi, ahol Kozák Gábor a Godó Galéria képviseletében, és Bukta Imre önmaga képviseletében, és én fogok beszélgetni, tehát így hárman fogunk beszélgetni a hétköznapi mágiáról, táncról, festészetről, képzőművészetről, ilyesmi.
Említetted, hogy ez egy sorozat lesz, Átjárók címmel. Igen. Lehet tudni már valamit a következő epizódokról, hogy ezek a táncszínházban lesznek, hogy ezek milyen gyakorisággal lesznek, és esetleg ki lesz a következő képzőművész?
A képzőművész még nem.
Nem publikus, nem. Igen.
De két galérián gondolkodom, az egyik a Szentendrei Ferenci Múzeum központ, akikkel nyáron együttműködve csináltam a Szinesztézia című előadásomat, úgyhogy lehet, hogy annak egy következő stációja tud esetleg megtörténni, illetve a Várfog Galéria.
Uh-huh. De akkor a táncszínházban.
De még nem döntöttem el, hogy
lennél.
Mindenképp ugyanez a helyszín, ugyanez az alaphelyzet, ugyanúgy beszélgetés az adott alkotókkal és galériával, és akkor egy esemény, egy táncperformance is mindig fogja kísérni ezeket az eseményeket.
Nagyon klassz, ugye lehet róla tudni, hogy te magad is festesz, és azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen a tánc művész és a festő művész az hát teljesen ellentétes egymással. Nem abban effektívan, amit csinál, hanem abban, amit létrehoz. Mert ugye a táncművészet az mandala, az elillan, az ott vagyok, megnézem, és nincs tovább. Ugye a festészet, hát hiába, szóval bemegyünk akárhova, a Nemzeti Galériába vagy a Louvre-ba, és nézzünk 3-4-500 éves fantasztikus festményeket, amiknek meg elképesztő értéke van, ugye ezt is hozzátehetjük, a materiális részét a dologhoz. Szóval ebben van azért egy nagy-nagy ellentéte, pont ezért vonz téged ez a műfaj?
Nem is tudom, ez inkább beszéljünk arról, hogy egy művész, mondjuk ha táncol, mondjuk egy táncművész, vagy nem tudom, koreográfus, az feltétlenül az adott pillanat igazságáról szól,
Igen.
Meg a kommunikációról szól, hogy hogyan tudok milyen információt átadni a közönségnek. Most, hogy ez absztrakt információ-e, vagy konkrét történetmesélés, az tulajdonképpen teljesen mindegy. Bizonyos szempontból színházat csinálunk, ami ugye egyértelműen a jelenlétről szól, az adott pillanatról szól, annak az igazságáról, és hogy az a kommunikáció az mennyire őszinte és mennyire hiteles. A festészet az egy egész más dolog, mert ott az ember ugye magában van az anyaggal, a papírral, vagy a vászonnal, tehát az egy belső, sokkal meditatívabb, úgymond.
Igen.
Úgymond dolog. Tehát ennyiben ellentmondás, de abban a pillanatban, amikor már kikerülnek mondjuk a képek a falra, és én így általában igyekszem így nézni a képeket, ha csak nézője vagyok, ott az nekem rögtön egy kvázi színházi előadás. Tehát ott valami zajlás van, valami furcsa kommunikáció van, és a kép önmagáért elkezdi megvalósítani a saját sztoriát, vagy a saját történetét. És azt gondolom, hogy ezek az átjáró helyzetek, mint például most ez az esemény is, amit csinálni fogunk 17-én, ez is talán abban segít, hogy a művészet, hogy hogyan lehet, vagy nem az, hogy hogyan kell, de hogy hogyan lehet nézni egy képzőművészeti alkotást, hogy az a nézőnek adjon különböző kommunikációs helyzeteket, miként, milyen módon, hogyan lehet közelíteni egy adott műhöz. És azt hiszem, hogy talán ez a pont a nem ellentmondás része, hogy ezt a fajta kommunikációt a művekkel én igyekszem megsegíteni.
Hát én biztos vagyok benne, hogy ez sikerülni fog október 17-én. Ugye a legelén mondtam, de végülis nem beszéltünk róla, hogy az Art Market az egyébként zajlik, ott a Millenárison.
Igen, igen. Tehát ez egy csodálatos egybeesés.
Tényleg, de véletlenül?
Hát majdnem véletlenül.
Nincsenek véletlenek,
Nincsenek véletlenek, egyrészt vagyok ilyen fatalista. Annyi volt, hogy amikor elkezdtem tervezni ezt a sorozatot, mert nagyon szerettem volna az életmű kiállításban megcsinálni ezt a performance, csak aztán mire támogatást meg pénzt sikerült szerezni rá, addigra ugye vége lett ennek a kiállításnak. És aztán az Art Marketben tudtuk megvalósítani ennek az első verzióját a tavalyi Art Marketen, és amikor elkezdtük tervezni ezt az eseményt, sorozat első részét, akkor azért előre megnéztem, hogy mikor lesz az Art Market. De akkor még azt hittem, vagy akkor még az volt tudható, hogy a Bálnában lesz, vagy sejthető az volt.
Igen.
És aztán elképesztően megörültem, hogy gyakorlatilag... Házhoz jön az Art Market, és ez én nagyon, nagyon szép gesztusnak gondolom, hogy a Nemzeti Táncjáz részéről, hogy aki az Art Marketre jegyet vásárol, az azzal a jeggyel 40%-os kedvezménnyel nézheti meg a mi performanszunkat is.
Na, ez fantasztikus hír, és tök jó, hogy így elmondtad a végére. Krisztián, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Gergye Krisztiánnal beszélgettem a Jaj Istenem, Hétköznapi Mágia című Gergye Krisztián és Bukta Imre közös performance-ról, de van benne még Stravinsky is, meg tavaszi áldozat, tehát mindez október 17-én a Nemzeti Táncínházban. Krisztián, én nagyon szépen köszönöm.
Egy valamit szeretnék még elmondani, hogy ez a dolognak azért nagyon erőteljesen szeretnénk megfogni a humor oldalát is, tehát hogy pont nem a nagyon elszeparált magas művészetről van szó, hanem az egésznek a humora és a hétköznapisága az nagyon-nagyon jól mutatja mi hozzáállásunkat most ehhez a témához.
Jó, köszönöm szépen, akkor tudjuk, hogy mire számíthatunk. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Szervusz, szia.
Szép napot.